Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az Isten irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Tóth Tihamér püspök. Szolnokon született 1889. január 14-én. Meghalt 1939. május 5-én. Tóth Tihamér hívő nagy családba született, szülei Tóth Mátyás és Brisztella Anna. Öten voltak testvérek, mindannyian fiúk. Tihamér még csak 6 éves volt, amikor édesapjuk meghalt. A szolnoki állami gimnáziumban tanult, majd a 6. gimnáziumi osztály elvégzése után Egerben lett diák. Már kispapként itt érettségizett, utána pedig Budapestre a központi papnevelő intézetbe került. 1906 és 1910 között a Pázmány Péter Egyetemen tanult. Nem szentelték fel társaival együtt, mert akkor még csak 21 éves volt. Tanulmányait Bécsben folytatta, majd 1911. június 27-én az Egri Szeminárium kápolnájában szentelték pappá. Első szentmiséjét Szolnokon mutatta be 1911. július 3-án. 1912-ben Bécsben doktorált. Állomáshelyei voltak 1912-től Hevesen káplán, Gyöngyösön hitoktató, majd Egerben tanulmányi felügyelő és tanár az érseki líceumban. 1914-től 15 hónapig a harctéren tábori lelkész volt. 1918-tól a budapesti központi szeminárium prefektusa. Itt a lelkipásztori teendők mellett a pedagógia és a hittudományi szakirodalom művelésének fáradhatatlan apostola. 1921-22-ben egyetemi hitszónok, majd egyetemi tanár lett. Híres rádiószónok volt. Első rádióbeszéde 1926. január 31-én hangzott el a Magyar Rádióban. 1931-ben teológiai rektor. 1938. május 30-án veszprémi segédpüspökké nevezték ki Rott Nándor megyés püspök mellé. 1938. június 29-én szentelték püspökké az egyetemi templomban. Ő volt az első, aki a szemináriumban írógépet és rádiót vett, s mindig a legtökéletesebbet. Veszprémi segédpüspök korában pedig autót vásárolt. Nem luxus volt ez az ő részéről, hanem azért tette, hogy mindenkor vívmányait a lelkipásztorkodás szolgálatába állítsa. 1939. januárjától megyés püspök lett, de csak nagyon rövid ideig, mert május 5-én első pénteken este 11 órakor szíve megszűnt dobogni, és lelke visszaszállt teremtőjéhez. Agyhártyagyulladásban halt meg. Híres volt akkoriban a Levelek diákjaimhoz című ifjúsági jellemnevelő könyvsorozata. Ezeket 15 nyelvre lefordították és meg is jelentették. Megemlítem a következőket: a művelt ifjú, a jellemes ifjú, a vallásos ifjú, Krisztus és az ifjú. Rádióbeszédeivel sok embert nyugtatott meg, és igazított el az istenkeresés útján. Szentbeszédeit ma is kitűnő forrásmunkaként használhatjuk. Prohászka Ottokárhoz hasonlóan őt is agyonhallgatással akarták elfeledtetni az emberekkel. Írásaiból olvasom: ha szenvedéseimben a szenvedő Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan síralomvölgye, de legalább nem lesz síralomház. Akkor is hull ugyan a könnyem, de nem összetört lelkemből. Akkor is panaszkodom, de panaszom ima lesz, fönséges imádság. Akkor is lesz szenvedés, de nem lesz kétségbeesés. Márpedig nem a fájdalom öl, hanem a kétségbeesés, és nem az erőtart életben, hanem a hit. A mai idők apostolainak, papjainak egyik kezében legyen a Biblia, a másikban pedig a napilap. Ha hiszem az örök életet, azt, hogy az élet a földön csak kezdett, és az örök igazság trónja előtt vár annak folytatása, akkor nincs számomra megoldhatatlan problémája az életnek. Akkor nem tör össze a földi igazságtalanság, s akkor kitartok a legnehezebb küzdelemben is. Igen, e földi életnek csak akkor van célja, ha van folytatása az örök életben. A túlvilági élet hite nélkül elviselhetetlen kén lenne az élet. Tóth Tihamér püspök jelszava ez volt: a tűz soha nem mondja, hogy elég.
Hírek a Szent István Rádióban.
Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet, írta az index.hu Bangó Sándor TikTok bejegyzése alapján. Kedves emberek, megtettem a vallomásomat az ügyészségen Zsolti bácsi ügyében. Az ügyészség arra kért, hogy egyelőre ne hozzam nyilvánosságra a nevét és további részleteket, mert ezzel veszélyeztetném a folyamatban lévő nyomozást. Tudom, hogy sokan vártok válaszokat, de most a hivatalos eljárás és az igazság kiderülése a legfontosabb. Kérek mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben és legyen türelemmel. Köszönöm azoknak, akik mellettem állnak ebben a nehéz időszakban. Írta Bangó Sándor még csütörtökön a közösségi platformon. A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a Zsolti bácsi néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra. Végéhez közeledik Nyíregyháza mintegy 510 millió forintos keretösszegű infrastruktúrális fejlesztési programja, közölte a helyhatóság a Távéra térodával. A Nyír VV Nonprofit Kft. Által koordinált beruházás részeként út, járda és kerékpárút felújítások valósulnak meg a város több pontján. A kivitelezési szerződéseket idén februárban kötötték meg, a munkálatok március elején kezdődtek. A fejlesztések ütemezettel haladnak, április végéig a tervezett 30 helyszín közül 19-en már befejeződtek a munkálatok. A járdalapos járdák kialakítása minden tervezett helyszínen elkészült március végére. A saját forrásból megvalósuló fejlesztések döntő többsége június 1-jéig befejeződik. Az önkormányzat célja, hogy a beruházások révén biztonságosabbá és komfortosabbá váljon a közlekedés a város teljes területén. Olvasható a városházi közleményben. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5272-en, tájékoztatta az Oktatási Hivatal a Távirat irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra felvételt nyertek 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Több mint 13 ezeren vettek részt a mai német nyelv írásbeli érettségi vizsgán, közölte az Oktatási Hivatal a Távirat irodával. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10.154, emelt szinten 75 helyszínen 3041 vizsgázó tett érettségi vizsgát német nyelvből. Végül az időjárásról. A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés. Ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. Emellett délután délnyugat felől fokozatosan vastagodó fátyol felhőzet sodródik fölénk. Az északias szél időnként megélénkül, csapadékgócok környékén átmenetileg meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ha felismert volna a világ, nem lenne többé szomorúság. Nem volna háború, és együtt zengenék a téged alát. De nézzétek mindenütt, ott a szenvedés, a fáradt szívekben kihunyt a lát. Tüzet kell gyújtani, a jövőt, a reményt visszaadni, az egész föld szeretetre vár. Induljatok, lángoljatok, a világnak örömhír kell. Élő hitetek, lesz a fényetek az ében. Tanúim lesztek, induljatok, lángoljatok, a világnak örömhír kell. Élő hitetek, lesz a fényetek az ében. Tanúim lesznek, egyszer felismer majd a világ, és nem lesz többé szomorúság. Véget érnek a háborúk, és a szíveket véken járja át. Nézzétek, épül már a mennyország, lássátok a sok apró csodát. A bűn és a rossz felett győz majd a szeretet. Adjátok tovább, induljatok, lángoljatok, a világnak örömhír kell. Élő hitetek, lesz a fényetek az ében. Tanúim lesztek, induljatok, lángoljatok,
a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. május 3-ai adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával, a szűzanyáról, mint égi édesanyáról beszélgetnek.
Nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat és beszélgető társaimat, Ritát, Annát és Zoltánt, mert a megszokott közösségben a mai alkalommal május hónapról szeretnénk elmélkedni, gondolkodni, és május hónapnak az elején mindenképpen két dolog jut eszébe a katolikus keresztény embernek. Egyrészt a világ számos más családjához, közösségéhez hasonlóan május hónap első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, és nekünk katolikusoknak pedig nagyon fontos, hogy május hónapban köszöntjük mindannyiunk közös édesanyját, a boldogságos Szűz Máriát. És a májusi litániák egy különleges élményt adnak a mi katolikus liturgiánkon belül. Azzal szeretném kezdeni, hogy amikor május hónapot emlegetjük, és különösképpen akkor, amikor még az időjárás az valóban kedvezett is a különböző liturgikus eseményeknek, akkor, ahogy elindult a május hónap, visszaemlékszem gyermekkoromra, a május hónap első napjai és aztán a május utolsó napjai között az volt a különbség, hogy addigra a tavasz az lassacskán elindult, hogy a nyárba átforduljon, és szinte, ahogy végig imádkoztuk a különböző megszólításokkal a szűzanyát, gyakorlatilag a természet is velünk együtt változott. És ez így volt az emberek lelkében is. Ma már más a világ, más az időjárás, más a természet, de azt gondolom, hogy megéri, hogy az előttünk álló 20 percben, 21-22 percben arról beszéljünk, hogy mit jelent nekünk katolikusoknak a május, mit jelent az édesanya, és mit jelent a boldogságos szűzanya. Talán első körben, hogyha mindegyikőtök egy-egy rövid gondolattal megfogalmazná azt, hogy a május hónap, az édesanya és a szűzanya gondolatok, szók mit is jelentenek a számotokra, akkor az biztos egy érdekes kezdés lenne a kedves hallgatók számára.
Leginkább nekem az édesanya és a szűzanya kapcsolódik össze, hiszen nekem ez egy nagyon-nagyon erős és fontos tény az életemben, hogy édesanyám hosszú várakozás után kapta meg azt, hogy világra jövök én, és amikor még várandós volt velem, akkor a Mária Pucsik egy helyet felkereste, és valóban égi édesanyaként Máriát megkérte, hogy oltalmazzon engem, és ez nagyon-nagyon fontos üzenet volt mindig is számomra, hogy neki ajánlott, és hogy van édesanyám, de nekem van egy mennyei édesanyám, aki a szűzanya. És valahogy annyira mélyen belém ivódott ez, hogy ugyanezt a gyermekeimnél én is megtettem. Nemrégiben beszélgettünk pont a legfiatalabbal erről, hogy amikor nehézségei vannak, akkor ő gondoljon erre, mondtam neki. És ő rácsodálkozott erre, tehát hogy újra és újra rácsodálkoznak erre általában, és közben pedig egy megerősítés is számukra, meg valóban egy nagyon nagy biztonságérzet, és úgy örülök neki, hogy ezt úgymond meg tudtam nekik adni, vagy édesanyámtól tanulva tovább tudtam nekik adni, hogy nekik van egy égi édesanyjuk is. És igyekszem minél jobb édesanyjuk lenni itt a Földön, de ugye az nagyon töredékes, amit én adok, de hogy ott van mindig a mennyei édesanya Mária, aki mindebben segít. A májushoz azért nem kapcsolódik annyira számomra, mert ugyanígy például az októberi Mária imákat is nagyon fontosnak tartom, vagy azt az időszakot, tehát hogy nem annyira hónaphoz kötődik, mint inkább így az életet szövi át nálam.
Számomra nagyon izgalmas és szép volt látni, ahogy a feleségem a gyerekekkel bánik, ugyanis hát én apaként nagyon kevéssé tudtam kezdetben, amikor a gyerek még nem beszél, megtalálni a közös hangot, és valahogy átvitt értelemben ez Máriára is jellemző, ahogy mondjuk az egyháznak a védője, és ahogy a mindennapi életbe átvezeti azt a tanítást, ami nagyon gyakran elméleti maradhat. Hogy ezt a rejtét, amit én most megfogalmaztam, valahogy megpróbáljam kibontani, amikor hittan tanultunk a piaristáknál, akkor ott ugye Lupusz atya mindig elmondta, hogy hatalmas előnyünk van, ugyanis hát az ördög az soha nem tudott testet ölteni, és nem is fog tudni, az Jézus pedig ugye emberi tapasztalatokból táplálkozott, és hát az egyik kapocsa világgal az pont Mária volt. Tehát, hogy ez számomra egy misztikum, amit azért megpróbálok valamennyire megélni és értelmezni, hogy igazából itt létezik egy olyan emberi szempont, egy olyan emberi szemszög, aki végigkövette a szenvedés, saját fiának a szenvedését, de mégis már tudta, hogy ez a szenvedés mit jelent, és ott volt a végén maga a föltámadás is. Tehát ilyen szempontból próbálom értelmezni a tapasztalati tanulás, a megélésnek a jelentőségét, és hogyha ez egy picit lebontom, akkor én úgy érzékelem, hogy a világunkból most ez rettenetes módon hiányzik, és minden olyan törekvés, ami megpróbál egyenlőséget tenni a férfi és a nő között, na nem olyan értelemben, nyilván egyenlőséget kell tenni a munkavilágában, de ugye, hogy a teremtés szempontjából, az valamilyen módon csorbítja is mondjuk a Mária kultuszt, vagy egyáltalán azt, ami nekünk jelent.
Nekem valahogy mindig Máriával kapcsolatban az az érzésem, hogy az egész évet átszövi a Mária ünneplése, mert hogy ugye van a május, van az október, amiket említettetek, nekünk az esküvünk augusztus 15-én volt, szintén egy Mária ünnep, úgyhogy én nekem is ilyen szinten nem feltétlenül hónaphoz kötődik a Mária tisztelet, a Mária kultusz. Viszont nagyon érdekes a szimbolikája is a Mária kultusznak, ami számomra sok mindent megmagyaráz, ahogy el is mondtátok, hogy van egy földi, meg van egy égi anyánk is, hogy ő egyben is földi és égi anya, hiszen a Mária kultusz középpontjában az alázat, a humilitas latinul áll, ami közös a humus föld szavunkkal, tehát ezáltal ő itt van, tehát jelen van, nem csak az égben, hanem így köztünk is, és ez az embereknek ez annyira fontos volt, hogy már a pogány kultúrák is a Mária ünnepet nagyon-nagyon hamar el is sajátították, keresztény ünnepként átvették gyakorlatilag a pogányok is. Úgyhogy ez számomra ezt jelenti. Egyébként meg az első asszociációm az anyák napjára az az orgona, ami sajnos már egyre kevésbé látok, érzek, és nagyon változott is az orgona virágzásnak az időszaka, valamikor már március-áprilisban találkozunk az orgonával, ami még az én gyerekkoromban az orgona ága, barackfa virága, ugye az májusra esett.
Annyira örülök, hogy ezt mondod, mert a hirtelen bejött nagy meleg, utána ugye most a hideg következett, már előhívta és elindította az orgona virágzást, és a gyermekeim pont ezt idézték fel, hogy ők óvodába ezt énekelték, ezt tanulták, és őnekik megvan ez az emlékük, hogy mindig ezzel köszöntöttek, mert a szomszédból átnyúlik az orgona, és ők mindig megbeszélték, hogy nekem vehetnek le, és ugye boldogok voltak, hogy nincs pénzük, de ők mégis a dalból tanultak alapján valóban köszönhetnek engem, és hogy milyen rossz, mert pár éve ezt nem tudják megtenni.
Igen, hát vannak olyan dolgok, amiket már máshogy éreznek a mi gyerekeink. Igen, ilyen a hóesés, de nem akarok nagyon elrugaszkodni a témától, ami nekünk még megszokott volt, és nekik meg már teljesen más.
Thank you.
hogyha Zoltán egyik gondolatára visszatérek, akkor azt gondolom, hogy nem csak a hóesés, meg nem csak a orgonáról kell majd beszélni a mostani generációknak, hanem egyáltalán arról is, hogy mit jelent az, hogy édesanya, természetesen aztán külön az édesapa, mert hogy ha egyrészt megnézzük a nyelveket, azért ennyire szépen nagyon kevés nyelv tudja kifejezni a szülő iránti tiszteletet. Másrészt viszont, hogy a magyar alaptörvényben is rögzíteni kellett, hogy az apa férfi, az anya nő, illetve azok a különböző új hullámos törekvések, amelyek el akarják mosni azt a valódi pozitív különbséget, ami egy édesanya és édesapa között van, egy férfi és egy nő között van. És ennek olykor még ilyen egyházi vetülete is vannak, hiszen hála Istennek nem a katolikus egyházunkban, de hát vannak olyan felekezetek, vannak olyan törekvések bizonyos országokban, ahol akár mondjuk freskókat festenek át, hallottunk ilyenről, hogy egyfajta nem nélküliséget ábrázoljanak akár a teremtés történetben. Szóval valószínű, hogy ma újra meg kell tanítani a felnövekvő generációt arra, hogy mennyire fontos az, hogy a anya, édesanya szavunkat használjuk, illetve hogy az a fajta anya és lánya, anya és fia közötti kapcsolat, az túl azon, hogy nyilván változnak az idők, és különböző új jelenségek is felütik a fejüket, amelyeknek nem is kell önmagában rossznak lenni, hiszen nem tudom én, 50 évvel ezelőtt még nagyon sok gyermek magázta a szüleit, ma pedig már ez elég ritka, bár még előfordul mindig. Tehát lehet, hogy ezen nem kell változtatnunk, nem kell visszamennünk a magázódáshoz, de az tény is való, hogy akár a megszólítás, amikor iskolaigazgató voltam, akkor én nagyon meglepődtem, amikor a gyerek azt mondta, hogy Kati jön értem, és az a Kati az az édesanyja volt, mert hogy mindenki a családból Katinak szólította természetesen az édesanyját, mert hát ez volt a keresztneve, de hogy valahogy a kisgyerekben meg még nem alakult ki az, ami valószínűleg egy rossz nevelés következtében volt, vagy hogy ráhagyták, hogy hát ő neked nem Kati, hanem neked ő az édesanyád. Ha most a sort én kezdeném, hogyha arról akarunk beszélni, hogy személyesen a mi, vagy a egyesével nekünk az édesanyánk mit jelent, akkor én mindig ilyenkor anyák napja környékén úgy szoktam a templomban köszönteni a híveket, hogy köszöntöm anyák napján az édesanyákat és a nagymamákat, meg hogyha vannak esetleg a dédnagymamákat, mert ugye nagyon fontosnak tartom, hogy főleg az én papi életem kialakításában, bár édesanyám is fontos szerepet játszott, de hát ő akkor fiatal volt, dolgozni járt, és nagymamám foglalkozott velem sokat, ő vitt a templomba, ő vele jártam különböző szertartásokra. Tehát ilyenkor én mindig gondolok arra is, hogy vajon mit köszönhet az ember a édesanyjának, a nagymamájának, vagy akár ha ismeri a dédnagymamának. És azt gondolom, hogy főleg itt ez az anyák napja, ez arra is alkalmas, hogy egy-egy olyan családi beszélgetés, vagy egy-egy olyan visszaemlékezés legyen, ma már ez egyre könnyebb, hiszen meg annyi fénykép van rendelkezésre, állnak digitális fotók, amellyel egy kicsit vissza tudjuk hozni azokat a korokat, amikor valóban középpontban az édesanyja állt. És már csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy mi természetesen a katolikus egyházban a boldogságos szűzanyát nem azért állítjuk középpontba, mert a szentek között is ő kiemelkedik, bár ez is igaz, hanem sokkal inkább azért, mert ő egy olyan édesanya, aki magát, az Isten fiát, az Istent hordozta önmagában, és ezt mi tulajdonképpen mondjuk így átvitt értelemben szeretnénk elmondani a mai társadalomnak is, hogy egy édesanya az nem csak 9 hónapon keresztül hordozza magában a gyermekét, hanem utána is szívén, lelkén viseli a sorsát. Tudtok-e bármi jó tanácsot, jó ötletet, vagy akár egy-egy pozitív élményt elmondani a kedves hallgatóknak, édesanyátokról, nagyszüleitekről, ami valóban egyfajta tanúságtétel lehet arról, hogy mennyire fontos, hogy az édesanyákat a boldogságos szűzanya segítségével, közbenjárásával is fontosnak tartsuk ezen az anyák napján, és aztán a többi hétköznapokon is megünnepelni. Talán a Zoltán kérdezném először, hiszen férfiként másként fordulunk a szüleink közül a édesanyához, a nagymamához.
Én a nagymamámról szeretnék beszélni. Nagymamám vallásos volt, és ő ugye 1927-ben született, ő még ahhoz a generációhoz tartozott, ami a második világháború előtt és hát a kommunizmus előtt nevelkedett, és ilyen formában számára természetes volt a, egyrészt a vallásosság, amit kifejezett, természetesen maga a hit is, és neki természetes volt ennek az átadása. És utána egy nagyon szörnyű korszak következett, mert ugye rengeteg meghasonlásra is késztette az embert olyan szempontból, hogy akárhogy a templomi esküvőknek ugye a megkötése az milyen hatalmas hátrányokkal járhatott adott esetben, de a nagymamám ő rendíthetetlenül kitartott a hite mellett, és amellett, hogy engem ugye akkor első áldozásra fel kell készíteni. Szerencsére ez az az időszak volt, amikor már lehetett hittalra járni, de még nem volt olyan népszerű, ez délvidéken volt, Nagybecskereken, ahol azért a magyarság egy kettőszorításban élt, tehát egyrészt ugye a pártállam, másrészt pedig a pártállam, ha nem is volt hívő, de azért az ortodoxiát ilyen célra kihasználta, hogy valamilyen elnyomást gyakoroljon. Tehát ott azért magyarként, katolikusként hittalra járni igen nehéz volt. Számomra nem, csak ugye édesanyámnak és hát nagymamámnak meghozni ezt a döntést, és akkor, ha szabad talán egy anekdotát elmondani ezzel kapcsolatban, nagymamám ő azért kevésbé értette a humort, és ő nagyon komolyan vette az előírásokat, és amikor már első áldozásra került volna a sor, akkor a Huzsvár püspök atya azt mondta, hogy akkor neked most már ugye mindent úgy kell tenned, amit a hívek tesznek a templomban, és hát én viszonylag kezdő voltam, fiatal voltam, és amikor kimentek áldozni, én is kimentem áldozni. És akkor, amikor elmondtam nagymamámnak, hogy milyen felemelő élmény volt, ő teljesen kétségbe esett, és akkor itt jön be, hogy a püspök atya ugye milyen jól és szeretettel kezelte, és mondta, hogy nem baj, ettől nem lehet baj, hogyha már áldozott ugye a hivatalos előtt, de azért a nagymamám mindig felemlegette ezt az eseményt, és hát őnek ki egy ilyen kötöttebb elképzelése volt a világról.
Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy a nagymamák is szóba kerülnek, még ha már így az anyák napját emlegettük, és a különböző óvodai és iskolai műsorokat, mert ez egy nagyon fontos esemény volt nekem is gyerekként életemben. Én voltam az, aki mindig boldogan elvállalta a nagymamának szóló verset, mert bár nem volt jelen a nagymamám, de annyira fontos volt az életemben egyébként, hogy hiába épp azon az iskolai ünnepségen nem jelent meg, mert távolabb éltek. Én mindig nagyon boldogan mondtam el a nagymamáknak szóló köszöntőket. És milyen érdekes és izgalmas, hogy te arról meséltél, hogy magyarként és katolikusként milyen nehézségeid voltak, én pedig a mesterségesen létrehozott kommunista városban, Leninvárosban éltem úgy görögkatolikusként, hogy vallásgyakorló görögkatolikusként, hiszen nekünk minden hétvége azt jelentette, hogy hazamentünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a nagyszüleimhez, és ott természetes volt, hogy vasárnap templomba megyünk, és valahogy ez a fajta kettősség így ott volt az életünkben, és volt olyan pont, amikor a szüleim is azt mondták, hogy ne reklámozzam ezt, hiszen ők is megküzdötték a magukét ebben a közegben és ebben a helyzetben, de közben az, hogy vallásosan nevelnek, az, hogy templomban járok, az, hogy a szentségekhez járulunk mi is, az szerint, ahogy ez előírás, az nagyon-nagyon fontos dolog volt mindig is. És ennek nagyon komoly és fontos szereplője a nagymamám is, és egyébként, ahogy a nagymamák szóba kerültek, nekem annyira eszembe jutott az is, hogy mennyire én értettem szót vele, amikor ő már azért nagyon elfelé készült ebből az életből, és már nagyon másképp gondolkodott és működött sok mindenben, és valahogy én tudtam úgy kapcsolódni hozzá gyerekként, fiatal felnőttként, hogy úgy nagyon kijött az a fajta hasonlóság, az a fajta egység, ami minket összekötött láthatatlanul is, és ugyanezt élem meg, már egyébként kisebb korában is, külsőre is nagyon hasonlít a lányom az édesanyámra, és természetre is. És valahogy őket is összeköti ez a fajta láthatatlan fonál, tehát, hogy hiába két generáció távolságra voltunk mi is a nagymamámmal, meg van a lányom is az édesanyámmal egymástól, valahogy nagyon izgalmas ugye nekem főleg gyermekként és édesanyaként ezt látni, hogy mennyi minden köti őket össze, meg mennyi közös jellemzőjük van. És egyébként igen, azt gondolom, hogy abban, hogy hogyan viszonyulunk, ugye ezt sokat emlegetik, de tényleg nagyon fontos, hogy milyen elképzelésünk van a mennyei atyáról, és milyen apa képünk van, ez nagyon összefügg, és ugyanígy azt gondolom, hogy igen, aki megkapta a gondoskodást, mint ahogy én is hálás lehetek az édesanyjától, és az élet minden területén mindig azt a fajta támogatást és szeretetet éreztem, ami miatt én nagyon nagy bizalommal tudok Máriához is lenni.
Én egy kicsit ilyen szempontból terhelt családból jövök, ugyanis nekem az apukám hivatásos katona volt, vagy én azt gondolom, hogy még most is, bár már nyugdíjas, de hogy ő azért ment katonának, mert hogy annyira erős volt benne a nemzet szeretet. Viszont így azért egy kicsit terheltebb volt ez a történet a mi családunkban, ugyanis nem volt mögöttem semmiféle vallásos háttér ilyen szempontból, de érdekes, hogy behoztuk így a nagymamákat, ott bár az egyik nagymamám nagyon-nagyon hívő volt, de nem volt szoros vele a kapcsolat, mert elég messze éltünk egymástól, és ezért bár tőle kaphattam volna sok inspirációt, illetve sok segítséget a hitem megtalálásában, de végül nem. A másik nagymamám, ő maga is keresgélő, bár református, de úgy hol gyakorolta a vallást, hol nem, de ott az ünnepekre viszont nagy hangsúlyt fektettek, tehát az egyik ilyen nagy élményem a karácsony náluk Zircen, mindegyik nagymamám, illetve ugye a szüleim is a Dunántúlról származnak egyébként. És behoznék egy harmadik nagymamát, mert ha így visszaemlékezem, hogy ki az, akitől először kaptam lendületet a hit fele, Isten fele, az a legjobb barátnőmnek a nagymamája volt. Ő volt az, aki egész kicsi korunktól felpakolta a gyerekeket, és vitt minket templomban. Szerencsére ezt az én családom sem ellen ezt abszolút támogatta, és hát ez volt az első, hogy elmentem templomba nagy ünnepekkor, és megtanultam a liturgiának a fontos elemeit, és így született bennem egy vallás, ami még egy kicsit ilyen mozaikszerű volt sokáig, de hogy megadta azt az alapot, hogy amikor megismertem a leendő férjemet, akkor már ugye tudtam, hogy mindenképpen szeretném, hogyha egyházi esküvőnk is lenne, és hogyha a gyerekeinket is így nevelnénk.
Azt gondolom, hogy ezek az élmények, történetek itt május hónap elején, és aztán egész május hónapban végig kísérnek bennünket. Májusi litániák hangulata az mindig felejthetetlen. Nagyon szép és nagyon sokféle formája van a májusi imádságoknak, litániáknak, akár szentmisével egybekötve szentmis előtt litánia, akár egy-egy elmélkedő hosszabb lelki gyakorlat egy-egy májusi litániához kapcsolódóan, vagy egyáltalán a közösség életének a megerősítése, hiszen káplánkoromban a májusi litániákat, főleg a hétvégieket arra használtuk, hogy egyik este a fiatalokat, másik este az idősebbeket, nyugdíjasokat, harmadik este a képviselőtestület tagjait, vagy akik éppen elérhetőek voltak, tartottunk ott, úgymond, és akkor egy kis jó szóval, beszélgetéssel tovább folytattuk a májusi imádságot, és akkor nagyon sok olyan találékony hívő is volt, akik úgy jöttek együtt, hogy és majd akkor a májusi litánia után még egy közös fagyizás, egy kis beszélgetés ott a templomkert előtt. Tehát azt gondolom, hogy ez a május hónap, ez túl azon, hogy édesanyáink, nagymamáink tiszteletét erősíti, a mi keresztény katolikus hitünkben a Mária tiszteletet és a Mária tisztelten keresztül a közösséget is meg tudja erősíteni. Mindannyiunk nevében kívánom a bennünket hallgató édesanyáknak, nagymamáknak, dédnagymamáknak, hogy legyen sok örömük gyermekeikben, unokáikban, dédunokáikban, és mindig gondoljunk arra a boldogságos szűzanyára, aki bár lelkében megérezte a tört is, de mégis a dicsőséges mennyei hazába vétetett testestől, lelkestől, hiszen Szent Fiának a hordozását nem csak 9 hónapig, hanem egész életében meg tudta valósítani.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszer Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.